Jó reggelt, szép délelőttet, napot nektek, és tényleg gyönyörű szép napunk van. Úgy láttam a chat falon, hogy valaki sétálás közben Isten tiszteleten van. Ezt is 20-30 évvel ezelőtt nem lehetett volna elmondani. Mik vannak ma már, igaz? Hát Isten hozott mindenkit. És... nagyon izgalmas lesz a mai napunk. De előtte még egy kis helyzetjelentés otthonról tőlünk. Tehát nálunk, ugye én home office-ban vagyok, miután bejárom a várost az élelmiszerrel, ugye megyek, de aztán home office-ban dolgozom, a gyerekek homeschool-ban tanulnak, Virág pedig otthon fogja a homelokát, úgyhogy ez van. Alakulunk, mint pupos gyerek a prés alatt. Ja, de ha esetleg elvonási tüneteid vannak, így a közösséget illetően. Egy, a szerdai több lehetőségünk van közösségbe lenni, nagyon sok lehetőség van közösségbe lenni, csak használd a technika vívmányait. A Messengeren lehet 8 fős csoportot csinálni, és 8 fő tud egy kis házi csoportot, beszélgetést kialakítani. Aztán vannak ezek a Zoom meetingek, szerdánként például, mindig, amikor a fél hét alkalom van, online élőbe tanítok a véletlen farizeusról, akkor ott meg szoktam osztani egy linket a Zoom meetinghez, oda is becsatlakozhatsz. A múlt heten voltunk, és beszélgettünk, nem tudom, több mint egy órát. Beszélgettünk, hogy ki hogy viseli a bezártságot, de ezer millió más dologról is. Ja, úgyhogy csatlakozzatok ehhez nyugodtan. Lehet kamera nélkül, kamerával, hanggal, hang nélkül, de azért legalább a hangodat ad hozzá. Ja. Aztán közösség. Ja, igen, és amiért nagyon akartam mondani, hogyha tényleg ilyen fizikálisan elvonási tüneteid vannak, akkor tehát a hit gyakorlása az a törvényileg még mindig megengedett. Okay? Tehát a hitéleti tevékenység. Tehát, ha itt bent nálunk van szolgálatod, mondjuk te vagy felelős azért, hogy felkapcsold a villanyt, és mondjuk valaki más meg, hogy lekapcsolja a villanyt, a harmadik meg, hogy megöntözze a virágokat, akkor gyere el. Hát, itt egyébként szellőztetünk, és betartjuk a kötelező távolságot, meg kézfertőtlenítő van, meg minden, de simán elfér még egy pár ember. Ja, és... Úgyhogy csatlakozhatsz a csapathoz, és akkor vasárnaponként azért van egy kis közösséged. Természetesen ez 65 év fölött ez nem lehetséges, csak a 65 év alatt tudják meg. Ja. Aztán képzeljétek el, pénteken, nagy péntek lesz, jövő héten húsvét, lesz egy különleges istentiszteletünk, ez is online lesz. De nagy pénteken is lesz egy istentiszteletünk, ráadásul közös istentisztelet lesz a Péterfai Jánosékkal és a Fodor Jánosékkal. Tehát a Rákosmenti keresztény közösség és a Kaposvári keresztény közösség és a Híd közösség közösen nyomunk egy istentiszteletet, hogy milyen lesz a formája, hogy fog ez megtörténni, mi lesz a programja. Azt majd a héten kitaláljuk, de biztos, hogy egy nagyon áldott alkalom lesz, úgyhogy Facebookon majd keressétek az információkat, biztos, hogy csinálunk valami kis posztot róla, információkat, linkeket, hogyha az kell hozzá, hogy ja, úgyhogy várunk benneteket ezen az alkalmon is. Na, de benne vagyunk a sorozatban, a Valóban Szabad sorozatban. Akit a fiú szabaddá tesz, az valóban szabad lesz. Ez János 8:36. És ez az alapigéje a sorozatunknak. Ha esetleg nem hallottad az előző részt, ez a mai a második rész, ha nem hallottad az előző részt, akkor kérlek, 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 hallgass meg. Jó, ott van fönn a YouTube-on. Abban fektettük le igazából az alapot, hogy például a hívő tud megkötözött lenni, oké, tehát hogy a hívő megkötözött tud lenni, és nem kell félni ettől. Arról is beszéltünk, hogy ez nem rémhírként osztottam meg veletek, vagy hogy féljetek, vagy rettegjetek, hanem csak hogy legyünk tudatában, és igazából, ha rájövünk arra, hogy Isten megmutatja azt, hogy megkötözöttek vagyunk, akkor sem kell telecsinálnunk a nadrágunkat, hanem örülhetünk, mert végre kiderült egy, és az első fontos lépés a szabaduláshoz az az, hogy elismerjem, hogy meg vagyok kötözve valamilyen területen. Mert ugye az ördög azt szeretné elérni, hogy ne gondoljunk erre, ne is gondoljuk, hogy ez lehetséges, ne is gondoljuk, hogy mi akár megkötözöttek vagyunk. Oké? Tehát ezeket az alapokat levetettük, vagy leraktuk múlt héten, és most, tehát ez az egész sorozat egyébként arról fog szólni, hogy hogyan jöjjünk ki ezekből a kötelékekből, és tényleg fel leszünk vértezve, alaposan fel leszünk vértezve, hogy hogyan maradjunk, és hogyan legyünk valóban szabadok. Nem tudom, hogy ez jól hangzik-e. Jól hangzik? Hát, ha a Facebookon is fönn lenne az élőnk, akkor azt mondom, hogy küldjetek 600 millió lájkot, hogyha jól hangzik. Így csak írni tudtok. De, tehát, múlt heti alkalom után nagyon sokan küldtétek egyébként. Ugye ott az utolsó dal alatt kértem, hogy küldjetek üzenetet, hogyha kértek imát. És tényleg meglepően sokan küldtetek. Persze, én imádkoztam a dal alatt, és még utána is egy pár percig itt, mikor vége lett a dalnak, de azért ez nem ér fel egy védőoltással, tehát de volt egy ilyen érzésem így az ima alatt, meg az egész alatt, hogy Sátán nagyon nem örül ennek a sorozatnak. Tehát piszkáljuk a csőrét nagyon, és aztán éreztük itt azt együtt, a többiekkel, hogy a végén, hogy Isten viszont annál inkább örül ennek a sorozatnak. Ja, úgyhogy ne felejts, Sátán mindent el fog követni annak érdekében, hogy megállítson téged. Mert az igazság az szabadít. Oké? Tehát az igazság az szabaddá tesz téged. Ja, úgyhogy az eheti üzenetünk címe az, hogy óvakodj a káldeusoktól. Volt egy régen egy film, hogy óvakodj a törpétől. Klasszikus. Ez az óvakodj a káldeusoktól. Ez is, tehát mint ahogy a filmben is volt, hogy sokáig nem tudtuk, hogy ki az a törpe, vagy mi az, vagy hogy, vagy micsoda, és akkor itt is, kik azok a káldeusok, kik azok a káldeusok. Úgyhogy ezt fogom ma elmagyarázni nektek. Jó? Erről fogunk ma egyet tanulni, hogy mit értek ez alatt az óvakodj a káldeusoktól mondat alatt. Apostolok cselekedetei 13-ban kezdünk. Egy pár verset ott elolvasunk. Ebben a részben Pál apostol Antiókiában van, de nem azban a híres Antiókiában, ahol ez a missziós gyülekezet volt, hanem ez a pisidiai Antiókia. Tehát nem a szíriai Antiókia. És tehát itt van Pál, prédikálja az evangéliumot, Jézusról beszél, és az üdvösségről beszél, és aztán az üzenetét ezzel a figyelmeztetéssel fejezi be. Figyelj, olvasni fogjuk. 40. 41. vers. Ezt mondja, de jól vigyázzatok, nehogy megtörténjen veletek, amit a próféták mondtak. És itt csak zárójelben mondom, hogy ez Habakuk volt, amit mindjárt meg fogunk nézni, jó? A 41. vers, tehát mit mondtak a proféták? Azt, hogy ti, akik lenézitek a többieket, figyeljetek, csodálkozzatok, és pusztuljatok el, mert olyan dolgot teszek napjaitokban, amit soha nem hinnétek el. Bizony, nem hinnétek, akárki mondaná. Oké? Tehát Pál apostol itt arról beszél, hogy Jézus, hogy Isten emberré lett Jézus Krisztusban, és meghalt a kereszten a bűneinkért, az üdvösségünkért, És arról beszél az üzenetében, hogy ő a messiás, és hogy ez a messiás, akit annyira vártak a zsidók, eljött. És itt a végén az üzenetnek említi ezt, hogy és ezt nem akarjátok ti elhinni. Még úgy sem, hogy valaki beszél róla nektek. És amit itt idéztünk a prófétától, és majd meg fogjuk nézni Origibe is, Habakuk könyvében, jó? De ez az, ahol megadja az okot, hogy miért nem hiszik el. Oké? És Habakukban sokkal több van ennél, tehát érdemesebb ott megnézzük, mert elmondja, hogy miért nem hiszik el. És azt mondja, azért nem hiszik el, mert az ellenség megvakítja őket, hogy lássák az igazságot. De erről Pál apostol beszélt később a korintusi levélben is. Oké? Tehát megvakítja őket, hogy lássák a világosságot. És ezért onnan a Habakukból idéz, hogy ezt elmondja. De nézzük meg, Habakuk 1, hogy melyik verset idézte Pál, az 5. vers. Azt mondja, nézzétek a nemzeteket, és lássátok, ámuljatok, és csodálkozzatok. Mert oly dolgot teszek napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha csak hírét hallanátok. Igen. És akkor a következő vers előtt, miatt még olvasnám, tehát itt fog beszélni a kádeusokról, jó? A kádeusok, azok egy ószövetségi előképe a démonoknak, jó? Isten népének az ellenségei. Jó? És hallgassátok most ezt úgy, ahogy olvasom ezt a 6. verset, hogy hogyan tudjuk ezt a démoni szellemekhez kötni. Jó? Figyelj, 6. vers. Oké, kicsit az 5. Mert oly dolgot teszek napjátokban, amelyet el sem hinnétek, ha csak hírét hallanátok. Nézzétek, megnövelem a káldeusok hatalmát, kiterjesztem birodalmukat, kegyetlen és erőszakos népez, meghódít messzi földeket, elfoglalja mások lakhelyét, leigázza a népeket. Tehát olyan helyeket foglal el, ami nem az övé. Hoppá, fülön csíptük. Fülön csíptük. Látjátok, a múlt héten beszéltünk arról, hogy nem a tulajdona vagy. Oké? Tehát az ő céljuk, hogy olyan helyeket elfoglalnak, ami nem az övéké. Tehát ők nem tulajdonosai lesznek, birtoklói, hanem csak lopnak. Lopnak. Oké? Tehát elfoglalja azt, ami nem az övé. Mások tulajdonát. Elfoglalja, használja, kihasználja. Na, tehát ezt idézi Pál. Na most, ha ezt Pál ott akkor elmondta volna, ezt a 6. verset, akkor körbe röhögték volna. Legalábbis a szkeptikusok, kételkedők biztosan, tudod miért? Mert valószínűleg azt mondták volna, hogy ez bolond. Miről beszél? Milyen káldeusokról beszél? Hát nincsenek is már káldeusok. És valóban a káldeusok akkor nem éltek. De Pál mégis utalt a káldeusokra. De azért, mert Pál nem a káldeusokról akartott beszélni nekik, hanem ő is már azt az előképet használta, amit a káldeusok jelentenek az Ószövetségben. Persze egy valós népet jelentenek, és léteztek, de van egy előkép használata neki, és ő erre utalt. De egyébként tényleg 539-ben Krisztus előtt a káldeusok mindegy szálig ellettek pusztítva. Jeremiás 50-ben, 51-ben elmondja, hogy egy sem maradt belőlük. Úgyhogy ezek után, miután ez a nép teljesen eltűnt, már senki nem utalt úgy, mint nemzetre, vagy népcsoportra. Tehát azzal, hogy Pál is ő rájuk utal, hát... nem mint nemzetre vagy népcsoportra. Mert hát a Tapcsár 13-ban egy kihalt nemzet, hogy lenne veszéllyel, hogy hitetné el őket, vagy hogy... Tehát nem lehet veszéllyel. Tehát valami mást értett Pál is alatta, és pontosan erről beszélünk. Úgyhogy miről beszélt? Nézzük meg másképp. Tehát az akkori szkeptikusok valahogy így hallgathatták volna, főleg, ha ismerték ott az írás, és ezt sokan ismerték az Ószövetséget, tehát tudták, hogy miről beszélt. Azt mondja, ez a pár, ez meghűlt. Hát nincsenek kádeusok többé, minek legyünk óvatosak velük. Hagyjuk már. És ugyanígy ma egyébként a szkeptikusok azt mondják, hogy tudod, hallottad, hát csak rákattintottam a YouTube-on a Botár Balázs, és démonokról beszélte, jó Isten, ezek miben hisznek, és itt laknak mellettünk, te, hát ez szülje. Vagy mit tudom én, tehát, hogy nincsenek is démonok. Ja, de vannak. És jobb, ha vigyázol. Mert olyan területet és olyan életet akarnak megszállni és lakni, amik nem az övék. Ja. Úgyhogy hagyd mutassak meg pár dolgot, hogy ezek a káldeusok milyenek. Néhány dolgot róluk, és ezek lesznek a pontjaim ma. Jó, 3 pontom lesz ma. Tehát, hogy nyilván arról fogunk beszélni, hogy a káldeusok démoni szellemeket képviselnek. És az első pontunk, hogy milyenek ők, ők tolvajok. Ez az első, hogy tolvajok. Tehát emlékszel, a 6. versben azt mondják, hogy olyan helyeket akarnak megszállni, ami nem az övék. Na most, amit meg kell értsünk, hogy Sátán a tolvaj. Erről már beszéltünk. János 10-ben, ugye? Biztos. János 10-ben van szó róla. Ezt mondja, hogy ő tolvaj. Azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. De sokszor a Bibliában, amikor Sátánról van szó, akkor igazából a munkájáról van szó. Mert azt tudnotok kell, hogy Sátán nem mindenütt jelen való. Tehát az, hogy Sátán, tehát az, hogy mit tudom én, Dél-Afrikában valaki éppen ma reggel bizonságot mond, hogy a Sátán ma reggel megtámadta, hogy a gondolkozását is közben. Svédországban is valaki azt mondja, hogy a Sátán meg... Tehát Sátán nem mindenütt jelen való. Nem lehet egyszerre két helyen. Oké? Okay? Isten a mindenütt jelen való. Mind a kettőnek ez Sátán munkája, de Isten a mindenütt jelen való. Sátán nem. Isten mindent tudó. Sátán nem. Egyik se. Oké? Okay? Tehát, sőt, Isten mindenható. Mindenre van ereje, mindenre van hatalma. Sátán egyik sem. Sátán csak egy helyen tud lenni. Jézus megkísértésénél ott Sátán volt. Oké? Okay? Tehát az egy presztízs kérdés volt. Ott, tehát a megváltó megkísértésénél ott Sátánnak kellett lenni. Úgyhogy ő ott volt. Egy az egybe. Oké? Okay? De amikor valaki azt mondja, hogy Sátán támad, akkor nem ő személyesen támadja, hanem van egy démoni serege, és a démoni seregen belül pedig azok a szellemek, démoni szellemek végzik a munkát. Nagyon is jól szervezetten. Oké? Okay? Tehát Sátán munkáját egy démoni sereg végzi. És mindettől egyik tolvaj. Ahogy az atyuk. Oké? Okay? Tehát Habakuk 1:6, ahogy olvastuk, még talán kint van, tehát elfoglalja mások lakóhelyét. Na most figyelj, 83. Zsoltár, első 4 verse. Azt mondja, ott van, 83. Jó. Istenem, kérlek, ne hallgass, ne maradj csendben, szólj, ne hallgass, Uram. Nézd, támadásra készülnek ellenségeid, gyűlölőid lázadoznak ellened. És nézd meg, most leírja, hogy mit csinálnak ezek az ellenségek. Figyelj! Összegyűltek. Titkon tervet szőnek néped ellen. Tanácskoznak azok ellen, akiket szeretsz. Azt mondják, gyertek, írtsuk ki őket teljesen. Izrael nevére se emlékezzenek többé. És aztán 12. versben, mert azt mondták, foglaljuk el Isten népének földjét. Megint visszatér ugyanez a mondat, az ugyanazok a szavak, tehát elfoglalni, ugye a kádeusok, hogy elfoglalni, ami nem az övék, azt a földet. Figyelj rám, ők hajtanak rád. Tehát hajtanak rád. Tudnod kell, ha Isten útján jársz, Ha Jézust követed, akkor hajtanak rád. Azt mondják néhányan, hogy hát Sátán hajt a nem hívőkre. De hogy hajt? Hát ők már megvannak. Tehát ők nagyon jó helyen vannak. Jó úton járnak. Arra, merre az ördög szeretné. Mennek a pokol útján járnak. Őket miért támadná? Nem támadja. Minket támad már? Oké, a megtérésünkkel egy céltábra került ránk. Tehát a hívőkre hajt, hogy éljünk, egy legyőzöttként éljük az életünket. Hogy ne tudjuk megnyerni az Istentől távol lévő embereket Krisztusnak. Hiteltelenné akar tenni minket. Ilyen, tehát, hogy mondják egyszer, hogy nem hatékony. Na, valaki. Nincs itt a Révai nagy lexikon, nem ül itt közöttük. Nem ül itt. tehát nem hatékony. Nem hatékony hívőket akar. Hiteltelen hívőket akar. Kell. Oké, tehát adjak bizonyítékot, hogy a kádeusok démonok. Figyelj, angolul van ez a lexikon, ami, tehát az összes név benne van, ami létezik a Bibliából, és egy ilyen szótár, és ott a maga a káldeus szó, hogy mit jelent, ott írja, hogy tehát ott említi, hogy a démonok szó is abban ered egyébként, és azt mondja, hogy a szó gyökere az azt jelenti, hogy pazarol, pusztít. Pazarol, pusztít. És azt is jelenti, hogy kóborló. Kóborló. A káldeus szó. És most nézd meg, hogy mit mondott Jézus a démonokról Máté 12-ben. Mit mondott Jézus a démonokról? Máté 12:43. Amikor egy gonosz szellem kimegy az emberből. Vagyis bent volt. Oké, tehát bent volt. Olyan helyeken kóborol. Oké, a káldeusok kóborlók. A démoni szellemek kóborolnak, és olyan helyet keresnek, és akarnak elfoglalni, ami nem az övék, jó? Tehát ezeket tudjuk eddig. Tehát azt mondja, olyan helyeken kóborol, ahol nincs víz. Nyugalmat keres, de nem talál. Akkor ezt mondja. Visszamegyek a házamba, ahonnan kijöttem. Tehát visszamegy. És a következő három dolog az nagyon fontos, amit említ itt. Oké? A házzal kapcsolatosan. Azt mondja, tehát visszamegy, és azt üresen, kisöpörve és feldíszítve találja. Akkor elmegy, és maga mellé vesz 7 másik szellemet, akik még nála is gonoszabbak, mind beleköltöznek abba az emberbe, és ott laknak. Így végül annak az állapota még rosszabb lesz, mint először volt. Dur. Tehát, látod, hogy tud visszatérni egy démon valakihez? Tehát mikor visszatér, azt mondja, ki van söpörve, rend van. De a kulcs szó az, hogy üres. Oké? Tehát a kulcs szó az üres. Tehát hányszor történik meg az, hogy valaki Krisztushoz jön, megtér, megtisztul, tehát rend lesz, ki lesz söpörve, megtisztul, de nincs megtöltve Isten igéjével. Nincs ott benne Isten beszéde. És ezért annyira fontos számunkra, hogy ne csak részt vegyünk egy alkalmon. Tehát egy Isten tiszteleten, hogy ne csak szolgáljak, csak hogy csinálok valamit. Vagy ne csak bemerítkezek, mert azt is szoktuk, és komolyan is gondolom, mert megtértem, és oké, vagy ne csak családtagja legyek a gyülekezetnek, és teszem azt, ami a kötelességem, vagy a következő lépéseimet, hanem fel kell töltsem a házamat, a raktáraimat Isten beszédével, a polcokat Isten beszédével megtölteni. Oké, hány embert ismerek, akik tehát megtértek, jól mentek egy darabig, és aztán visszatértek a kötelékbe. És a kötelék, ami ma rajtuk van, az sokkal rosszabb lett, mint amiből kijöttek. Mert háborúban vagyunk. Háborúban vagyunk. Oké, ezek a kóborló káldeusok, mikor írtak róluk a Bibliában, egy pici nemzet volt. Nagyon érdekes a történelmük. Tehát nagyon kicsi területük volt, ilyen kis 70 kilométeres szélességű, tehát tényleg egy kicsi, nem zsebkendő, mert ez elég nagy zsebkendő, de tényleg nem egy nagy terület, nem egy nagy népről beszélünk. De sosem győzték le őket. Tehát őket sosem győzték le. Egyszer győzték le őket, de akkor ki is töröltük őket az emberi történelemből. Ki is lettek törölve. Oké? Ez volt az egyetlen vereségük, veszteségük. Ja, és Isten azt mondja majd egyszer, hogy nincs már célom velük. Úgyhogy elpusztítom őket, és ez történt. Ez történt a fizikai káldeusokkal. De gondolj Sátánra és a démonaira. Itt is eljön majd a pont, amikor Isten azt mondja, hogy oké, vége. Elég volt. Nincs már célom velük. Elpusztítom őket. Oké, tehát mikor már nem lesz velük célja. És az Ószövetségben a káldeusokat végig arra használta Isten, hogy megtanítsa a gyermekeit a segélykiáltásra. Hogy rájöjjenek, hogy nekünk Istenre van szükségünk. És egy olyan eszköz volt a káldeus nép Isten kezében, hogy kötelékbe kerültek. Leigázták őket, vagy elhurcolták őket, és Isten népe pedig Istenhez kiáltott. És ugyanez van ma is. Tehát azt hiszük, hogy nincs szükségünk Istenre egészen addig, amíg tényleg meg nem kötözötté válunk egy csomó dolog, ami utána már zavar, de egyszer nem tudunk belőle kitörni. És bajba vagyunk. És nem tudjuk irányítani, nem tudjuk már kontrollálni, inkább az kontrollál bennünket. Az a dolog szabja a határaimat. És azt gondolom magamról, hogy már ebből nem fog tudni kitörni. Na, és akkor Istenhez kiáltunk. Na, de van még néhány említés, amiért a dolog a káldeusokról. Például legyőzték Babilont. Ezt a hatalmas világbirodalmat. Oké? És elképesztő, hogy hogyan egyébként. De nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy Nabukodonozor, hallottátok már ezt a nevet, hogy Nabukodonozor, ő is káldeus volt. Tehát ő is káldeus volt. Általában az asszírok nevezték ki az uralkodót, de akkoriban a káldeusok legyőzték Babilont is, meg Asszíriát is. És Nabukodonozor volt az, aki ezt a 30 méteres aranyból izét készítette, ezt a totemoszlopszerűséget, ezt a bálványt, és ugye mondta a három zsidó fiúnak, Sidrák, Misák és Abednego, hogy boruljanak le és imádják. Ezt az igazából őt ábrázolta, Nabukodonozort ábrázolt ez a szobor, és hogy imádják azt. Egyébként akiknek ez a Sidrák, Misák, Abednego, ez nem az ő eredeti nevük volt. Csak megsugom. A Sidrák, a Misák és az Abednego, ez három káldeus név. Oké, tehát káldeus nevet kaptak, az eredeti nevük az volt Hanania, a másiknak Misael, és aztán Azariás. Ez volt az ő zsidó nevük. A Sidrák, Misák, Abednego, ez káldeus név volt. Oké, aztán amikor Nabukodonozor bejött, két dolgot vitt el, és egyébként Sátán is ezt a két dolgot próbálja elvinni. Tolvaj. Ugye? Tolvaj. A démonok is tolvajok. Tehát két dolog van, amit ellopott, és ezt Dánielben tudjuk elolvasni. Dániel könyve, első fejezet, első öt verse. Figyelj! Olvasom. Júda királya Jojákim uralkodásának harmadik évében Nabukodonozor, Babilónia királya felvonult seregével Jeruzsálem ellen, és körülzárta a várost. Az Úr kiszolgáltatta. Oké, tehát figyelj, tehát Isten használta őket. Az Úr kiszolgáltatta Nabukodonozornak Jojákimot, Júda királyát, és a templom kincseinek egy részét is. Nabukodonozor ezeket a kincseket elvitte Babilóniába, és az isteneinek templomában helyezte el. Megparancsolta a királyi tisztviselők vezetőjének, Aspenáznak, hogy az izraeli foglyok közül a júdai király családból, meg az előkelő vezetők családjaiból válasszon ki néhány fiatalembert. Olyanokat, akiknek semmilyen testi fogyatékosságuk nincs, hanem egészségesek és jó megjelenésűek. Oké, tehát valószínű, engem is elvittek volna. Nem tudom, miért nevettek. Aztán így folytatja. Értelmesek, gyors felfogásúak, látjátok, tehát mondom. Járatosak a bölcsesség és az ismeretek minden területén, tehát ez én vagyok. Azt akarta, hogy ezek az ifjak idővel a királyi udvar szolgálatába álljanak, ezért elrendelte, hogy tanítsák meg őket a kádeusok nyelvére, a kádeusok írására és a kádeusok tudományára is. Azt is megparancsolta, hogy ezeknek a fiataloknak naponta ugyanazokat az ételeket és borokat adják, mint amit a királynak szolgálnak fel. Így kellett ezeknek a fiúknak 3 évig tanulniuk és készülniük, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Tehát az egész arról szólt, hogy egy köteléket alakítsanak ki. Ugyanazt egyék, ugyanazt tanulják, vészségbe, a gondolkodásukba, a fizikailag a testükbe az legyen bent, és 3 éven keresztül, tehát ment a mosás. Az agymosás, a fizikai mosás, a mindenféle mosás. Oké? Tehát kötelék kialakítás. Na, de itt van, ebbe benne van 2 dolog, amit Sátán megpróbál ellopni. Figyelj! Azt fogod mondani, hogy na, Balú, te mindenben ezt látod. 2 dolog. Az egyik a tized, a másik a következő generáció. A tized és a következő generáció. Ezt vitte el Nabukodonozor, mikor bement Jeruzsálembe. Elvitte Izrael aranyát és ezüstjét a templomból. Hát ez pontosan az volt, amit Izrael népe tizedként vitt be. Isten házába. Oké? És ezt vitte el, és rakta a saját kincses kamrájába. Tehát tolvaj! 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 És elvitte a jövő vezetőit. Oké? Tehát megfogta, elvitte az ifjú vezetőket, az fiatal embereket, akikre még hatással tud, akiket még lehetett formálni, és elvitte őket. Tehát a jövő vezetőjét. És ezért tartom fontosnak a tanulást. Ezért tartom fontosnak az oktatást, főleg a következő generáció oktatását. És ők szeretik Istent, de a világ megpróbálja kiképezni őket a maga nyelvezetére, a maga tudományára, a maga cseleire. Én pedig szeretném őket Isten beszédére tanítani. Ja, Isten igényére megtanítani őket. Mert tehát sokuk még csak föl se tudja a Bibliának a könyveit sorolni. Jó, biztos, hogy van olyan, aki föl tudja. Mondjuk magyarból meg kellett tanulni. De hogy tényleg sokan még, most nincs megváltó értéke, tudom. De akkor is. Tehát a 7 törpét mindenki tudja, nem? Tehát G. Na jó, megtanuljuk majd, jó? Óra után találkozunk, korepetálás. Oké, tehát mesék, kívülről mennek a mesék szövegei, vagy dalok szövegei. Tehát és ugyanígy Isten ígér, és ugyanúgy fogékony a fiatal generáció, a gyerekek. Na de lássátok meg azt is, hogy az ellenség a tized ellen is megy, és így megy ellened is. És így ment Izrael ellen is, mikor fogságba vitte őket. Tehát azzal, amit a fejükbe vagy gondolataikba ültettek, azzal, amit a testükbe, tehát át akarták tényleg mosni, itatni őket. Tehát, jó, így át őket a káldeus tanítás, gondolkodás, nyelv, kultúra, ételvilág, ízvilág, gasztronómia, minden. Tudod, ez egy módszer volt egyébként a hódításra. Vagy leigázták népeket, vagy átkonvertálták a népeket. Tehát ez, ki milyen módszert használt a hódításra? Okay? És azt olvassuk itt, hogy elvették, ami Istenhez tartozott. És egyébként egy Jánosban pontosan ez a három dolog van említve. Az élet kérkedése, a test vágya és a szem kívánsága. Oké? Tehát a test vágyai, amit a testedbe raksz, amit teszel a testeddel, a szem kívánsága, amit az elmédbe raksz. Tudod, próbálod magad okosabbá tenni, és aztán az élet kérkedése. Na, de hogy kapcsolódik ez a tizedhez? Tehát figyelj. Mert én nagyon erős dolgot fogok mondani. Tehát az a személy, aki nem hozza be a tizedet Isten házába. És én nem akarok ezzel senkit bántani, de ez arrogáns, az arrogancia. Mert azt mondja ezzel az ember, hogy ő majd a maga módján csinálja, nem ahogy Isten mondja. És ez arrogáns. Hogy én a magam módján csinálom. Nem ahogy, tudom, mit mond Isten, de én a magam módján csinálom. Vagy nem akarom tudni, mit mond Isten, majd én kitalálom. De akárhogy gyűrjük, ez arrogancia. Ja. És tehát... Ja, hát most többet nem akarok. Tehát tényleg nem... Tehát nem azért mondom ezt, hogy bárkit is károsztassak emiatt. Vagy a tizeden vitatkozzak. De ezt olvashatjuk itt. Oké? Okay? Hogy... Könnyen megengedjük sátánnak, hogy úgymond tolvajt csináljon belőlünk. És én nem gondoltam volna ezt, hogy ez ott van, ebben a részben ott van. Nem gondoltam volna. Csak elolvastam, és bum. Oké, de most már látom, hogy ez a tized dolog is egy nyitott ajtó maradhat az életemben. Lehet, hogy egy csomó ajtó be van csukva, de ha ez nincs rendben, akkor van egy nyitott ajtó az ellenség számára az életemben. Egy nyitott arrogancia ajtó. Ja. És Nabukodonozor pontosan ezt tette. Ellopta a tizedet, és ellopta a következő generációt. Na, még egy kép a démonokról, mint jogosulatlan földhasználók. Van ilyen. Jogosulatlan földhasználók. Tehát ők az elhagyatott részre berakják magukat elég rendesen. És aztán szépen helyezkednek, és kiszorítanak. Tudod, mint a farkas is. Csak a lábamat hagyd rakjam be. És aztán bekerül. Tehát, és tudod, az a terület az életedben, amit senkinek nem mutatsz. Amiről senki nem tud. De oda ő be tud férkőzni, mert ők viszont tehát ott vannak és figyelnek. És ők oda beférkőznek is. Azon keresztül szépen le tudják uralni az egész házadat. Oké? Okay. Jó, belétek teszem itt a majrét. Ja. Na, de azért egyetértünk abban, hogy ebben a sorozatban ki fogjuk rúgni ezeket a jogosulatlan felhasználókat. Jó? Tehát erről beszélünk. Tehát oké, lehet, hogy ez olyan majrékat ébreszt föl benned, amit még nem is gondolkodtál, vagy nem is tudtad. Tehát egy csomó új információt kapsz erről a nem látható szellemi világról. De csak ne félj. Tehát Isten ettől hatalmasabb. Ezek még mindig csak Isten eszközei lehetnek az ő hatalmas nagy tervébe. Ja, úgyhogy tolvajok, ez az első. A második pontunk, hogy vérengzőek. Vadállatok, vérengzőek. Oké? Tehát a démonok azok nagyon ragadósak. Sátánnak sosincs jó napja. Sosincs. Sátánnak sosincs ilyen, most ma olyan jó szívű leszek, olyan könyörületes leszek. Nincs ilyen napja. Nincs. Habakuk 1:7. Rettenetes és félelmetes nép, ugye a kádeusokról van szó, amely maga szabja törvényét, nem tisztel senkit. Okay? És ezért gondolhatják azt, hogy lophatnak Istentől. Nem tisztel senkit. Lovaik gyorsabbak, mint a párducok, vadabbak, mint az éhes farkasok. Lovasaik serege messzi földeket bejár. Vágtatva repülnek, hirtelen támadnak, ahogy a sas lecsap zsákmányára. Erőszakosak, mindent letipornak, mind előre néz, amint vonulnak, és annyi foglyot ejtenek, mint tengerpartján a homok. Gyönyörű. Tehát mindről lehetne beszélni. Tényleg lehetne. De hadd szedjek ki egyet. Olyanok, mint a farkasok. Tehát más részek is utalnak az ellenségre, mint farkasok egyébként. Ezékiel 22-ben, a 27. vers. Ezékiel 22-27. Azt mondja, a népvezetői olyanok, mint a zsákmányukat marcangoló farkasok. Lelkeket vadásznak, és gyilkolnak, hogy vagyont szerezzenek. Na, megint a lopás. Tehát itt visszatérünk Jézus definíciójára, ugye, hogy az ördög, sátán azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Tehát itt van ebbe is benne. Oké, tehát, de ott van benne ez a három, tehát az életkérkedése, test vágyai, szemek kívánsága. Na, de Sofóniás 3:3. Lehet, még őről nem is hallották. Sofóniás. Kis proféta. A városvezetői zsákmányra éhes oroszlánok, bírái, mint az éhes farkasok. Amit megragadnak, abból reggelre semmi sem marad. Oké, tehát megragadnak, abból reggelre semmi sem marad. Tehát éjjel lesznek. Éjjel vadásznak. Éjjel vadásznak, éjjel lesznek. És itt van még egy információ démoni támadásokról, hogy sokszor éjszaka fognak támadni. Oké? Sokszor éjszaka támadnak. Nem tudom, észrevetted. Fölébredsz, és nem bírsz visszaaludni. És elkezd hülyeségeken menni az agyalás. És csak terelik, és hozzák az aggodalmakat, a félelmeket. Figyelj, a legjobb dolog, ha felébredsz éjszaka, a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy csak kezd el olvasni a Bibliát. És imádkozz. Különben ott kötsz ki, ahol nem kéne. Vagy olyasmit kezdesz el nézni, amit nem kéne. Oké? Aztán apostol cselekedetei 20, 29. 30. vers. Azt mondja, tudom azt is, hogy miután én elmegyek, ugye Pál tovább megy, gonosz emberek jönnek közétek. Olyanok lesznek, mint az éhes farkasok, akik megtámadják és pusztítják a nyájat. Oké, tehát tényleg azt gondoljuk, hogy farkas állatokról beszél. Tehát, hogy miután akkor Pál elment, elmentek a gyülekezet előjárója a helyi gazdaboltba, és vettek farkas csapdákat? Vagy, tehát nem. Tehát nem az állatokról van szó, egyik versben sem. Oké, tehát démoni szellemiségről beszél. Azt mondta, hogy be fognak jönni a nyájba, a juhok közé. Ahogy Jézus mondta, hogy nem az ajtón keresztül jön. És olvastam valakitől, aki a farkasokat tanulmányozta, kutatja, és azt mondja, hogy Isten arról beszél a kis írásába, hogy Isten nem azért tanított minket ragadozókról, hogy gyerekmeséket tanuljunk, vagy az állatszelidítésről tanuljunk. És azt is írja, hogy a farkasok és a bárányok, ők képtelenek egyszerre létezni. És elég sokat ír erről, hogy nem tudnak együtt létezni. Tehát egymást kizárja a létük. Mert a bárány nem bírja megvédeni magát. Na mindegy, tehát hogy nagyon érdekes. És mindegy, itt most nem is ez a lényeg, meg majd a végén ehhez még mondok valamit. Tehát beszél a viselkedésekről a farkasoknak, tehát hogy miért használja Isten beszéde példaként, hogy amikor a legártatlanabbnak tűnnek, vagy amikor ilyen érdektelennek tűnik, hogy csak úgy odanéz sandán, meg izé, tehát nem támad, nem vicsorog, nem látszik, hogy készül valamire, tehát nem ez a vadásztest tartás, akkor nagyon érdekes őket megfigyelni, mert pont mit csinálnak? Tanulmányoznak. Mérik fel a terepet. Próbálják nézni, hogy honnan fúj a szél. Úgy értem, hogy mi történik, hogy reagál, hogy felmérik, hogy figyel ez az a préda. Hogy tudod, hogy mi kell majd a letámadáshoz. És azt mondja, hogy minél közömbösebbnek tűnnek a farkasok, annál nagyobb a veszély. Annál komolyabb a veszély. Mert a farkas csapat készül a támadásra, és így készülnek. És minél kényelmesebbnek tűnnek, annál végzetesebbek lesznek. Na, tehát csak azt akarom mondani, hogy a farkasok azok vadak. Vadak. Oké, tehát egy farkas, ez nem ártatlanul sétálgat valahol. Oké, hanem tanulmányozza a mozdulataidat, hogy letámadhasson téged. És tanulmányozzák a prédáikat, figyelik őket, és kiszúrják a gyengéket. És aztán kiszúrják, hogy ki van a szélén, ki van periférián, és aztán próbálják elszigetelni őket. Elválasztani őket a nyájtól. Hogy távolodjanak el a nyájtól, hogy, mert ők a leszakadtat és a szélén lévőt támadják meg. Oké, tudod, azt látják, hogy hoppá, ott a nyája egybe van, de hopp, nézzétek csak, ott van egy. Látom, ez egy kis önfejű. Azt hiszi, hogy ő mindent tud, meg jól csinálja. És azért nem olyan, mint a többi, hogy egybe van a többiekkel, hanem ő mindig is egy kicsit úgy. Tudod, és tudod, na, jó, nagyon jó alany, nagyon jó áldozat. Finom a húsa az ilyennek. Kis önfejű. Oké, tehát van egy nyáj, és ugye mi mondjuk, és te egy bárány vagy benne, és van egy farkas, aki megpróbál elkapni téged. És ha a helyedben lennék, nem a riad bárány akarnék lenni, a szélen. Tehát ha a szélen lennék, akkor tudod, mit csinálnék a helyedben? Mutatom. Bocsi. Ah, itt vagyok, közel a pásztorhoz. Tehát, próbálnék bemenni középre. Bocsi, menjetek már épp, és húzódok középre. Húzódok befelé. A nyájon belül is befelé. Oké, csak... Be, hogy minél közelebb legyek a nyájnak a pásztorához. Úgyhogy figyelj, a farkasok csoportosan támadnak. Ha egy farkas egyedül támad, az azért van, mert retteg. Fél. Ő nem támad egyedül, de amikor meglát egy riadt, elszigetelt zsákmányt, elkezd üvölteni, mert az üvöltéssel mit csinál? Csapatot gyűjt. Mozgósít. Hívja a csapattársait a támadáshoz, és aztán körbevesznek, és támadnak minden oldalról. Csipkednek. És támadnak minden oldalról. És Sátánnak sosincs könyörületes pillanata. Nincs szünet nála. Folyamatosan vádolja a testvéreket éjjel és nappal. Ez Jelenések könyvében van. Azt hiszem, hogy a 12. fejezetben. Ez nincs kiírva. Oké, tehát azt gondolnád, hogy amikor valaki kemény időszakon megy keresztül, vagy tragédia történik az életében, akkor majd Sátán ad neki egy pár nap regenerálódási időt. Nem. Pontosan akkor fog támadni téged. Tudod, ha megtehetné, akkor minden egyes újszülöttet keresztül szúrna egy karddal. Mint ahogy ezt megtette akkor, amikor Mózes gyermek volt, és megtette akkor is, amikor Jézus kisgyermek volt. Hogy bizony arra vitte rá az embereket, hogy öljék akkor a gyerekeket. Oké, tehát nem könyörül. Vérengző. A Biblia azt mondja, hogy a démonok nem tisztelik se a fiatalt, se az időset. Vérengzőek. Most a kádeusok egy ilyen mocsaras területen éltek, Origi, eredetileg, és mielőtt elfoglalták Babilont, és mesterei voltak az íjászatnak, meg a rejtőzködésnek. És elrejtőztek a mocsárban, és ahogy próbáltak, ahogy az ellenség próbált átjönni a területükön, ők figyeltek a rejtek helyükön, nézték az ellenséget, és mivel mocsaras területen voltak, ezért az ellenség, aki jött, az meg nézte, hogy hová lép, ugye, mert nem mindegy, hogy hová lépsz egy mocsárban, és az íjászok akkor lőttek. Amikor ezek az emberek lefelé néztek, amikor néztek, hogy jaj, hová lépjek, jaj, el ne süllyedjek. És akkor jött a támadás. Ez volt a taktika. És pontosan lőttek. És ugyanígy cserkésznek be téged is. Mikor vánszorogsz, mikor bizonytalanul csak nehogy elsüllyedjek, és bizonytalanak a lépteid, ő akkor lő. Oké, tehát első pont tolvajok, második pont vérengzőek, harmadik a ravaszak. Emlékszel, azt olvastuk, hogy összegyűlnek, ez a Zsoltárokban volt, 83. Zsoltárban, összegyűltek titkon tervetszőnek néped ellen, tanácskoznak azok ellen. Ez volt az a vers. Figyelj, az első káldeus, aki Babilonban uralkodott, az nem harcosként ment be Babilonba, hanem bement, és megbarátkozott ott a mindenkivel. Elfogadtatta magát. És aztán hozzászoktak, befogadták, és 10 évig uralkodott már, mikor Asszíria rájött. Tehát nagyon rafkós. És az volt a stratégiájuk, hogy amikor az asszírok elfoglaltak voltak egy polgárháborúval, vagy hódítottak, ők mindig akkor vették át az uralmat. Vagy akkor támadták, vették át az uralkodást. Amikor a főbirodalom, az asszír, vagy akiket támadtak, azok más frontokon voltak elfoglalva. Ők akkor támadtak. Úgyhogy nagyon ravaszak, terveket szőnek, ők ilyenek. Beköltözik, a barátod lesz, és szépen átveszi az uralmat és az irányítást. Na most a káldeus szót még arra is használták, szinonímaként használták asztrológusnak, varázslónak, vagy ilyen bűvésznek is, vagy mit tudom én, tehát ilyen mágusnak. És itt egy utalás Dániel 2:2-ben. Nem minden fordítás, magyar fordítás adja vissza. Az új fordításban például káldeusnak mondja, azt hiszem. A Dániel 2:2. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat. Itt némelyik fordítás káldeusokat mond. Hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. Oké, tehát itt is van egy utalás. Na, tehát a bűvész elterül a figyelmed, hogy mit csináljon, hogy becsaphasson. Oké? Tehát a bűvészeknél nincs mágikus erő. Ott ügyesség van. És figyelem elterelés. A varázsló az konkrét szellemek által csap be. Oké? Tehát szellemek, akik el tudják mondani a jövőt. Sőt, tájékoztatást tudnak adni a múltról is. Tehát ez nem az embernek a különleges képessége, hanem ezt a szellemek súgják. És ott vannak akár egy évszázadokig is mondjuk egy családdal, és figyelik őket. Mindent tudnak róluk. Nem véletlen, hogy aztán egy szeanszon, idézzük meg XY-t, és aztán olyan dolgokat mond el, mintha tényleg azzal az XY-nal beszélne az illető, aki 150 éve halt meg, és senki nem tud róla, vagy csak tényleg a közelállók tudnak róla, de azért tudja ezt az információt, mert ezt egy démonis sereg tisztában van az információval, és igazából nem XY-nal beszélnek ezen a szeánszon, hanem egy démonnal. Na, úgyhogy tehát, de ezt a praktikát, ezt keleti gyógymódok használják ma, mozdulatokból jósolnak, de nem a mozdulat árulkodik, hanem egy démon. Oké, és van egy személy, aki erre érzékeny és meghallja. Na, de aztán ott van az asztrológus, ez pedig egy olyan természeti, tehát ő pedig ilyen természeti események által próbálja meghatározni a jövődet. Ez a manapság ezzel úgy találkozó, hogy majdnem minden újságban ott van a horoszkóp, oké? Tehát ő olyan dolgokat próbál meghatározni, amik felett nincs irányítása, tehát ez a jövő, tudod. De én megmondom neked, hogy az áprilisi horoszkópod mit mond. Jó? Elmondom neked az áprilisi horoszkópod. Ha halak vagy, akkor sokat leszel otthon. Oké? Tehát ha kos vagy, akkor sokat leszel otthon. Áprilisban. Ha ikrek vagy, akkor sokat leszel otthon. Áprilisban. Tehát meg tudom jósolni a jövőt. A két tenni, és felsoroltam az összeset. Sokat leszel otthon. Ha bika vagy, bikuci, sokat leszel otthon. Ja, tehát mindegy, de ez is arról szól, hogy egy démoni sereg határozza meg a jövőd. Ne Isten. Oké? De hát, baromság. És kérlek, ne olvas horoszkópot. Tehát ez, ja, nincs rá szükséged. Tudod ki határozza meg a jövőd? Hát, a hívő vagy, az Úr Jézus Krisztus. Senki más. Ja, tehát, összegezzük ezeket, ezt a hármat. Mit akarnak a démonok? Elterelni, becsapni, és meghatározni a jövőd. Milyen irányba? Hát nem az Isten által adott irányba. Oké? Tehát elterelni, becsapni, meghatározni a jövőt. Milyen irányba? Nem az Isten törendelt irányba. Habakuk 1.15. Azt mondja, az ellenség úgy ejti őket fogságba, mint horgász a halakat. Úgy keríti hatalmába foglyokat, mint a halászok hálója a zsákmányt. És együtt örülnek a fogásnak. Ja. 14. versben egyébként az emberek a halak, meg a férgek. Csak ezt most nem olvastuk el. De hogy tehát igazából meg akarják találni, hogy milyen csalit szeretsz. És azt használni. Oké, és mikor kell ezt a csalit bevetni? Milyen élethelyzetben? Mikor kell azt belógatni az órod elé? Na, de még Jézus kísértésénél is ugyanezt a trükköt használta sátán. 40 napos bőjtben volt Jézus, nem evett, és mivel kísértette meg? Kenyérrel. Oké, tehát ez volt a taktika, hogy hát a kenyérrel valószínűleg rá fog cuppani, hiszen 40 éve nem evett, de nem jött össze neki. Oké, tehát megkeresik, hogy mikor vagy gyenge, és mert tanulmányoznak. A másik pedig, micsoda mesteri terv volt ez is, hogy egy gyönyörű nő ott fürdőzik a háztetőn. Lehet, hogy már tudod, melyik történetről beszélünk. Pontosan akkor, amikor kisétál kinn a tetőn, vagy a teraszon, Dávid. Oké, tehát hogy jött ez így pont így össze? Hogy? Hát úgy, hogy tanulmányozták. És tudták, hogy mi a gyengéje Dávidnak. És tudták, hogy mikor, hol, hogy van. És akkor egy sugallatra szépen becsabé kislattyogott, neglizsébe, vagy mit tudom én, mibe kislattyogott, és ott fürdött. És aztán utána megjött rossz döntések, és végig hatással volt utána. Több generáción keresztül ez az egy dolog. Úgyhogy sátán nagyon ravasz. Nagyon ravasz. Efézus 6.11. Azt mondja, öltözetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának. Oké? Okay. Cselének, ravasságának. Ez a görögből a metodeja. Tehát metódusának, az ördög minden módszerének. Oké, csel és ravasság, ez az ő módszer, az ördögnek a trükkjei, amik ellenünk szólnak. És annak is tudatában kell lennünk, hogy sátán nem egy ilyen piros, alsónadrágos fickó, és akkor valami nyíl van a farka végén, meg patái vannak, meg szarva van. Tehát nem. Tehát észrevettétek már, hogy a világ próbálja nekünk megmondani, hogy néz ki, tehát hogy milyen sátán, sőt, gúnyolják is. Oké, tehát, és ez komoly dolog, mert sátán nem egy kis plüss aranyos állatka itt a vállunkon, aki ott sugdolódzik nekem a konyhába, hogy Bazsi, csenjel egy sütikét, és akkor az angyal meg, nem szabad, tehát sátánnak egy egész serege van, és tolvajok, és vérengzőek, és nagyon jól szervezettek, és ahogy Joel proféta mondta, olyanok, mint egy sáskahat. Oké, megjelennek, és mindent felemésztenek, amit a szem lát. Mindent felemésztenek. Dániel 7.25. Az egyben sátánról beszél. Azt mondja, a felséges Isten ellen szól. üldözi és gyilkolja a felséges szentjeit. Aki üldözi és gyilkolja. Tehát gyötörni fogja, pusztítani fogja. Meg akarja változtatni a törvényt és a megszabott ünnepeket, és kezébe adják a szenteket 3,5 évig. Tehát ez konkrétan sátán. Ez majd a jövőben fog történni. De figyelj, Jobbtól tudod, ki lopták el a cuccait? Ha olvasod Jobb könyvét? A káldeusok. Ho-ho. Tehát van ennek üzenet a káldeusoknak. Nagyon-nagyon-nagyon hogy a profil. Tudod, egyre teljesebb, hogy kicsit tanulmányozod. Tehát sátán engedélyt kapott, hogy lopjon Jobbtól. És lesz egy alkalom, amikor erről fogunk beszélni, hogy hogyan vegyük vissza az engedélyt. Egy nyitott ajtó, tehát ezt, vagy hogyan vegyük vissza ezt a nyitott ajtót, tehát hogyan csukjuk be. Na, de még az Ószövetségből figyelj, Ábrahám Káldeában született. És Isten kihívta onnan. Na, tehát ha akarsz egy árnyékát látni, hogy a zsidó levélben mondja, hogy az Ószövetségben lévő dolgok azok árnyékai az Ószövetségben lévőnek. Tehát ha akarsz egy jó árnyékát látni, vagy előképet látni, arról, amikor egy hívő kötelékbe kerül, akkor tipik példa. Tehát Ábrahám a zsidó nemzet atya, Isten népének atya, Káldeában született. Isten azt mondta, hogy hagyd el ezt a földet, a káldeus földet. Kijön onnan, megszületik a zsidó nemzet, oké? És szépen visszakerülnek a káldeusok kötelékébe. Már nem feltétlenül Ábrahám, hanem a zsidó nép ott az 500-as években, Krisztus előtti 500-as években visszakerül, Nabukodonozor köteléke, oké? Tehát ha ez nem előkép a keresztényeknek, akkor mi az? Tehát a keresztény az újjászületés által kijött belőle, de visszamegy a kötelékbe, vissza tud menni, megkötözötté válni. Oké, 1 Péter 5:8 azt mondja, legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Kerülget, úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán keresve, kit nyelhet el. Az, hogy legyetek józanok, az a néfó, józan, és ha mindjárt befejezzük, 1-2 perc, azt jelenti, hogy tehát a józannak lenni, hogy te irányítsd a dolgokat. Oké? Tehát azt mondja, hogy ne a részegítés irányítson, ne, legyél jelen az elmédben, jelen lenni, önuralommal rendelkezni, ez a józanság. Hogy ne más valami, vagy más valaki irányítson téged. Oké? Tehát, hogyha a részegségre gondolunk, konkrétan tényleg az alkoholos részegségre, akkor ne a részegítő ital irányítson. Tudod, amikor elmesélik, hogy te mit mondtál, meg mit nem mondtál, meg mit csináltál, és tudod, nem is emlékszel rá, de azért, mert az irányított téged akkor. És nem önmagad voltál. Efézus 5:18 azt mondja, ne részegedjetek meg bortól, hanem töltekezzetek be a Szent Szellemmel. Tehát azt mondja itt, hogy ne veszítsd el az irányítást, hanem légy a Szent Szellem irányítása alatt. Oké, tehát ne legyél semmilyen más szellem befolyása alatt, csak a Szent Szellem befolyása alatt. És aztán itt 1 Péter 5-ben ugye azt mondja, hogy legyetek józanyok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, és ez a vigyázzatok, ez a gregoreo, vigyázni, gregoreo, tehát ez figyelni, felelősségteljesen, ébernek lenni, ébren lenni, azt is jelenti, tehát vigyázni, hogy ébren lenni. Ja. Tehát nem kell félni sátántól. Ő egy ordító oroszlán. Az ordító oroszlán, azt tudod, melyik oroszlán? A kiöregedett oroszlán. A kiöregedett, amelyiknek már nincs foga. Ez az az öreg oroszlán, amelyik már nem tud elejteni prédát. Hanem az ő feladata az az, hogy ő, tehát űz, ő kerget. Tehát ő bemegy a préda mögé, és ordít, és a hangjával abba az irányba hajtja, ahol azok, akik már még tudnak vadászni, tehát a fiatalabbak, ők elejtik, tehát feléjük tereli az ordításával. Oké, tehát és ők a démonok. És tudod miért ordító oroszlán a sátán? Tudod miért? Mert Jézus kirogta a fogait a kereszten. Úgyhogy ő nem tud más csinálni most már, csak ordítani. Ő csak arra képes, hogy ordít. És ezért nem kell tőle félned. Mert Jelenések 5.5 szerint a Júda oroszlánja legyőzte ezt az ordító oroszlánt. És ő Jézus. Ja. Úgyhogy a fickó, aki tanulmányozta a farkasokat, mondtam, hogy ide visszatérünk, aki azt mondta, hogy a farkas és a bárány nem tud együtt létezni, ez azt is mondta, így fejeződik be a mondata, tehát a farkas és a bárány nem tud együtt létezni pásztor nélkül. Ugye? Tehát a farkas és a bárány nem tud együtt létezni pásztor nélkül. És Zsoltárok 23-ban azt mondja, az Úr az én pásztorom. Ő vigyáz rám, tehát az ő kezében vagyok, ő miatta biztonságban vagyok. Azt is mondja, hogy a pásztorbotod és a pálcád vigasztalnak engem. Ezt is mondja ott a 23. Zsoltár. Most nem megyünk bele, nem fogom elmondani, meg felolvasni, de olvasd el ez alapján. Tehát az a pásztorbot az nem azért van, hogy üsseverje a bárányt. Nem. Hanem azért van, tehát különben, ha azért lenne, akkor miért lenne, miért mondaná, hogy a pásztorbot vigasztal? Na, gyere ide, megvigasztallak! Gyere csak vissza! Nem, ez nem vigasztal, ez nem vigasztalás, nem. Tehát a bottal nem üti a bárányt, a bottal a ünt is kiveri a farkasból. Az arra van. És védi a bárányt. És ezzel vigasztalja. És így tud együtt lenni, már nem együtt, de ugyanazon a földön, és ugyanazon a vidéken együtt élni egy bárány, meg egy farkas, hogy ott van egy pásztor, aki vigyázza a nyájat. Őrzi a nyájat. Ja, úgyhogy akkor most mit jelent az, hogy óvakodj a kádeusoktól? Most már tudod. És azt is, hogy tisztában vagy azzal, hogy mennek utánad. Hajtanak rád. Mi a válasz? Bocsi. Jó. Megyek be középre a pásztorhoz. Tehát mi a válasz? Hogy fuss a pásztorhoz. Már nem a gyülekezet pásztorához, hanem a pásztorhoz, Jézus Krisztushoz. Hogy fuss. Fuss ő hozzá. Úgyhogy gyere. Gyere a pásztorhoz. Gyere, és imádkozzunk most, és jön egy dal, és közben is imádkozz, és ja, én szeretnék értetek imádkozni. Nyugodtan nyissuk meg ezt a messengeres dolgot, hogyha úgy érzed, hogy szükséged van most imára, akkor csak küldj nekem messengeren egy üzenetet, hogy Balú, imádkozz értem, és fogok imádkozni, érted? Ja, köszönjük, Jézus. Köszönjük. Te egy csodálatos Isten vagy. És te nálad biztonságban vagyunk. Köszönjük, hogy te terelgetsz minket, hogy vigasztalsz minket, hogy őrzöl minket, megvédesz minket. Köszönjük, hogy nem kell félnünk még akkor is, amikor ilyen veszedelmes ragadozók vesznek körbe minket. Ebben a világban démonok, az ördög irányítása alatt, sátán irányítása alatt, jól szervezettek, nagyon jól ismernek minket. Jobban ismerik a mi családi történelmünket, mint bárki más, de te irányítod a dolgokat, és te nálad biztonságban vagyunk. Csak köszönjük, Jézus. Imádkozom most mindazokért, akik néznek ebben a pillanatban, hogy Uram, árasz ki ezt az érzést, ezt a motivációt bennünk, hogy közelebb húzódni a pásztorhoz, te hozzád, Jézus. Ezt a vágyat, Uram, csak terjeszd ki a kisujjunktól egészen a hajunk száláig, a fejbubunkon, az egész testünkben, lelkünkben, szellemünkben. Csak adj egy nagyon-nagyon erős ragaszkodást te hozzád, Jézus. Uram, imádkozom a zavaró tényezőkért, az olyan eseményekért az életben, amik elterelik a figyelmet. Csak adj, kérlek, felismerést ezekben, hogy ez is egy terv szerint zajlik. És a terv az az, hogy leválasszanak minket, és aztán prédák legyünk. És Uram, segíts bennünket abban is, hogy tudjunk egymásra odafigyelni. Imában, bátorításban. És köszönjük, Jézus. Imádkozunk ezért a városért, emberekért, a félelemért, Uram, mármint, hogy nem azért, hogy féljenek, hanem, hogy te érintsd meg a szíveket valahogy a hívőkön keresztül ebben a városban. Mindegy, hogy milyen egyházban lévő, legyen katolikus, református, csak használj minden hívőt ebben a városban, hogy tényleg a benned lévő bizalom az menjen át, és áradjon szét ebben a bizonytalan helyzetben itt. Köszönjük, Jézus. Használj minket a környezetünkben. Amen.